Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Fél hat, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
A helyiek tiltakozása ellenére kiköthet Tenerifén a fertőzött óceánjáró. Két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
Az Irán elleni légicsapások újraindítását és intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
Szakértők szerint az emelt szintű vizsga nehéz, a középfokú viszont könnyű volt a mai történelem érettségén.
Az időjárásról.
Északa délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk.
Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. Azonosítottak egy ritka andoki vírustörzset a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. Az Argentinából kifutott holland hajó utasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek, akik közül többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki a zöldfoki köztársaságban. Délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Munteán Erik összefoglalója.
Egy kisebb hajóval szállították a partra a hantavírussal fertőzött utasokat a Hondius nevű óceánjáróról a zöldfoki szigeteknél. A betegek csak azért kaptak engedélyt a partra lépésre, mert azonnal szállították is őket tovább kezelésre Európába két külön géppel. A hajó fedélzetén már három ember halt bele a fertőzésbe, amelynek okozójáról szerdán kimutatták, hogy emberről emberre terjed. A műveletet a legszigorúbb biztonsági előkészületek mellett hajtjuk végre az összes hatóság bevonásával, jelentette ki a zöldfoki szigetek egészségügyi minisztere. A hantavírus ellen nincs sem védőoltás, sem hatékony gyógyszer, ezért a megbetegedések csak nem 40%-a halállal végződik. A fertőzés terjedésétől tartó afrikai országok napok óta nem adnak engedélyt a hajónak a kikötésre. A padhelyzetet a spanyol kormány oldotta fel azzal, hogy a Kanári-szigetekre irányította a hajót. A szigetek vezetése hiába tiltakozott a döntés ellen. Sem a Kanári-szigeteken élő emberek, sem a vezetés nem lehet nyugodt, ugyanis a ránk leselkedő veszély valóságos. Nem tudjuk, milyen állapotban vannak az utasok, és azt sem, hogy hányan fertőződtek meg. Azt sem értjük, hogy miért jönnek ide, amikor orvosi felszereltségű repülőgép evakuált utasokat a Prájai repülőtérről, mondta a Kanári-szigetek elnöke. A spanyol kormány azonban szerdán megadta a kikötési engedélyt. A nem spanyol állampolgárokat hazaküldik, míg a spanyolokat Madridba viszik, ahol karanténba fognak kerülni. A mai állás szerint az utasok és a személyzet tagjai közül mindenki tünetmentes. A fedélzeten maradt emberek közül senki sem mutatja a megbetegedés jeleit. Indokolta a döntést a spanyol egészségügyi miniszter, aki leszögezte, hogy a Kanári-szigeteket nem fenyegeti veszély. Az afrikai partok közelében fekvő, de Spanyolországhoz tartozó szigeteken azonban a hírek hallatán sokan aggódnak. Mi egy kis szigetcsoport vagyunk, rendkívül készségesek, ha segíteni kell másoknak, és el kell látni az embereket, de szerintem ez túlzás. Az emberek félnek, vélte egy tenerifei nő. Eközben Dél-Afrikában dolgoznak a kontaktkutatáson, hogy feltérképezzék, kikkel érintkezhetett az országban kezelt fertőzött brit páciens, aki szintén a hajón utazott. Az egészségügyi személyzettel együtt eddig 62 érintett van. Dél-Afrikában egyáltalán nem őshonos ez a kórokozó, ezért is van belőle ekkora felfordulás. A hantavírus jellemzően rákcsáló körülékével terjed, az emberek általában így fertőződnek meg. Az emberről emberre terjedő fertőzés szokatlan. Magyarázta a Pretóriai Egyetemi Klinika fertőző betegségek osztályának vezetője. Két beteget ugyanakkor már napokkal ezelőtt Európába vittek. Egy férfit a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelnek, tünetmentes feleségét pedig karanténba helyezték. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 8 hantavírusos esetet azonosítottak a hajón. A három elhunyt mellett egy ember életveszélyes állapotban van, 4 másiknál enyhébb tüneteket észleltek. A hajó utasait arra kérték, hogy maradjanak a kabinokban, amelyeket a személyzet folyamatosan fertőtlenít. A Hondius 3 nap alatt érhet oda a Kanári-szigetekre.
Továbbra is alacsonynak tartja a közegészségügyi kockázatot az Egészségügyi Világszervezet.
A WHO járványügyi osztályának vezetője azt közölte, nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy az óceánjárón azonosított hantavírus törzsben olyan változás történt volna, amely fokozná annak fertőző képességét.
Ukrajnában 10 halálos áldozata és sok sérültje van az elmúlt 24 óra orosz légi csapásainak. Az ukránok egy olajfinomítót támadtak. Az ukrán elnök által hirdetett, mától élő tűzszünetet már a hajnali órákban sem sikerült betartani. Részletek Iváncsik Attilától.
A kelet-ukrajnai Kramatorszk városában 6, az 1 milliós megye központban Nyipróban 4 helyi lakos halt meg az orosz légicsapásokban. A sebesültek száma meghaladja az 50-et. A légvédelem jelentése szerint mintegy 110 ellenséges repülőszerkezet becsapódását kellett megakadályozniuk éjszaka. 10 esetben ez nem sikerült. Az ukrán hadsereg pedig a levegőből támadta Oroszország második legnagyobb olajfinomítóját. Sikerült eltalálni, így szünetel a termelés az ipari létesítményben. A Leningrád megyei olajfinomító évente 18 millió tonna nyersanyag feldolgozására képes. Ez Oroszország éves termelésének 7%-át teszi ki. Közben Kijev mától nyitott végül, Moszkva május 8-tól 2 napos tűzszünetet hirdetett. Az ukrán elnök azt mondta, ne csak az orosz győzelem napi ünnepségek miatt legyen fegyvernyugvás, hanem legyen az első lépés a béketárgyalások felé. A tűzszünetet azonban már az első órákban sem sikerült betartani.
Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tűzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipró, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet.
Moszkvában már készülnek a szombati győzelemnapi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-ei ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vöröstéri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai felszerelés nélküli felvonulást tart. Ha ez így lesz, akkor ez lesz az első alkalom nagyon sok év után, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, mert attól tartanak, hogy ukrán drónok zümmögnek majd a vörös tér fölött, mondta az ukrán elnök. A Moszkvában élők is érzik, hogy most más a hangulata a győzelemnapi készülődésnek. Az orosz főváros olyan, mintha visszacsöppent volna a 90-es évekbe. Az internet hozzáférést több napja korlátozzák, a május 9-ei ünnepségek előtt pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénzfizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxirendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették, a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internet kapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolta egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy esélyt adjon az iráni vezetésnek a teljes és végleges megállapodáshoz. Az iráni forradalmi gárda úgy reagált, a tengeri átjáró újra megnyílik, ha véget érnek az agresszorok fenyegetései. Kanalas Lili összeállítása.
Ismét egy helyben állnak a tankerhajók a Persia-öbölben, miután az amerikai elnök bejelentette, átmenetileg felfüggesztik a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet. Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok 10 000-eit. Bár amerikai jelentések szerint 2 hajót sikerült kiuttatni, több járművet is iráni csapás ért a menekülési kísérlet miatt. Egy francia cég szerdán közölte, hogy az egyik konténerhajóján a legénység több tagja is megsérült a támadásokban, amikor megpróbáltak kihajózni a Perzsa-öbölből. Az amerikai külügyminiszter közben arra hívta fel a figyelmet, hogy élhetetlen körülmények között vannak a szorosban veszteglő kereskedelmi hajók tengerészei. Marco Rubio szerint már legalább 10 matróz meghalt, ezért számos ország kérte az Egyesült Államok segítségét a hajók kiszabadításához. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót, nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. Nem sokkal később közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hogy a béke megállapodás egyet jelent a Hormuzi szoros megnyitásával mindenki előtt, ellenkező esetben a perzsa állam a korábbinál is nagyobb bombázásokra számíthat. Az iráni forradalmi gárda szerdán azt közölte, hogy a tengeri átjáró újra megnyílik, ha véget érnek az agresszorok fenyegetései. Teherán ugyanakkor már többször jelezte, hogy a konfliktus lezárása után is irányításuk alatt tartanák a szorost. Részünk van a Hormuzi szorosban, amelyet eddig a világ ingyen használt, és nem akarjuk, hogy ez így maradjon. Díjakat kell szednünk, be kell gyűjtenünk, ami jog szerint a miénk, ahogy más vízi utakon is díjakat szednek, mondta egy iráni férfi. A Hormuzi szoros megnyitását sürgeti Peking is, emiatt tárgyalt a kínai és az iráni külügyminiszter. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése, Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe utazik, ahol tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárnia a konfliktust, miután már Amerikában is másfélszeresére nőtt a benzinára a harcok kezdete óta.
Esti krónika.
Közzétették az országgyűlés szombati alakulóülésének napirendi pontjait. Eszerint a program 10 órakor Sólyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakulóülés után megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredmény megállapító döntése jogerőre emelkedett.
Több polgármestert, illetve önkormányzati képviselőt is megválasztottak az április 12-i országgyűlési választáson. A vonatkozó törvény szerint azonban, aki felvette a parlamenti mandátumát, nem maradhat egyik tisztségben sem. Le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Ezúton bejelentem, hogy polgármesteri tisztségemtől a keltezés szerinti időpontban lemondok.
Hajdúböszörmény polgármestere Görögné Bocskai Éva a Tisza színeiben lett parlamenti képviselő.
megalapítottuk a frakciót.
A fővárosi közgyűlésben is lesznek személyi átrendeződések az összeférhetetlenségi szabályok miatt. A Tiszás Bujdosó Andrea és Porcser Áron egyéni mandátumot nyertek, akiket a két évvel ezelőtti európai parlamenti és önkormányzati választásokon induló jelöltek közül kell majd pótolnia a pártnak.
Elmondjam most, hogy kire szavazott?
A Tiszára szavaztam.
Ugyancsak távozik a közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. De a Fidesz-KDNP-nek is új fővárosi képviselőket kell jelölnie a távozó politikusaik helyére, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Közben megjelent az országgyűlés honlapján a parlament május 9-ére összehívott alakuló ülésének menetrendje. Eszerint az eseményt 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat, végül a megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
Az új kormány megalakításával Súlyog Tamás a Tisza párt lista vezetőjét Magyar Péter bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságok felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlévők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, valamint a tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt.
Mi szeretnénk egy nagy országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd egy Facebook posztja szerint a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton is.
Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távolléte idején Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető leendő miniszter irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
A közlekedési tárca leendő vezetője ma találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel, akivel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Ezt Vitézi Dávid hozta nyilvánosságra a közösségi oldalán.
A leendő miniszter egy másik bejegyzésben arról is írt, hogy szerinte vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Vitézi Dávid feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását, ahogy fogalmaz, a folyamatos reklámzajtól.
A leendő közlekedési miniszterrel találkozott a külügyminiszteri poszt várományosa.
Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, Vitézi Dáviddal átnézték a közlekedési projekteket, amelyek a szomszédos országokkal való kapcsolataink erősítését szolgálják. Hozzátette, várja a közös munkát.
Alig több mint egy hónap és életbe lép az uniós migrációs paktum. Elemzők szerint az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a kötelező szolidaritást, amely választás elé állítja az országokat, vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként mindegy 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek. A jelenlegi kormány többször elutasította a paktum végrehajtását, de Magyar Péter leendő miniszterelnök is azt mondta, ha szigorú álláspontot képviselnek az ügyben, ugyanakkor meg akarják szüntetni a napi 1 millió eurós büntetést is. Mészáros László összeállítása.
Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullámról van szó. A Migráció Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországon maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a válisokhoz.
És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani erről a térfélről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne legyen, ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat.
Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok benemtartása miatt kell fizetni. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyet az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky a Facebookon.
Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
Az emelszintű vizsga nehezebb, a középfokú viszont könnyebb volt a történelem érettségén szakértők szerint. Csak nem 80 ezeren vizsgáztak közép- vagy emelszinten. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. A középszintű írásbelin a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Jávor Miklós összeállítása.
Nyilván vizsgahelyzetben máshogy teljesít az ember, de nem szorított az idő szerencsére, abból is elég volt, és azt gondolom, hogy teljesen az volt, amire számítottunk, és megoldhatóak voltak a feladatok.
Így értékelte a vizsgát a Veszprémi Lovasi László gimnázium érettségizője. Sági Tamás Patrik szerint a tesztekben és az esszé feladatokban is az elmúlt években tanult és gyakorolt ismereteket kérdeztek. A feladatokhoz mellékelt forrás szemelvények pedig megkönnyítették a válaszadást. Az emelcintű vizsga a szokottnál nehezebb, még a középfokú kissé könnyebb volt. Erről már a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola történelem oktatója beszélt az írásbeli érettségi után. Jancsó Katalin hangsúlyozta, középszinten a teszt és esszékérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni, valamint nagy előny, hogy ennél a vizsgatípusnál végig lehet történelmi atlaszt használni. Az emelt szintnél ugyanakkor már több speciális kérdés, például az amerikai elnöki rendszer és a bolsevik forradalom is helyet kapott, a helyes feladat megoldás pedig a középszinten elvártnál nagyobb logikai és kritikai gondolkodást, valamint több általános műveltséget kívánt a vizsgázótól, tette hozzá a szaktanár.
Emelt szinten igenis szükség van pótórákra, tehetséggondozásra, mi ezt megvalósítjuk, és akkor mindenféle témától az ókortól egészen a jelenkorig gyakorlatilag és nézzük a forrásokat, grafikonokat, statisztikákat, mindenféle adatot felhasználunk. Az emelt szint az elmúlt évekhez képest nehezebb volt, igazából mert a jelenkorra és az újkorra koncentrálódottak a témakörök. A középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom.
Csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Linczmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik, egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DAB telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezett véglegessé válik.
A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez szíjamentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az erős forgalom miatt időszakos torlódás tapasztalható az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, Szárliget és Óvarok között. Az M7-es autópályán Letenye felé Kápolnás nyík térségében munkavégzés miatt torlódik a forgalom. A 43-as és a 46-os kilométer között mozgótereléssel belső sávzárás mellett dolgoznak.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Pesti alsórakparton északi irányban az Ötvös térre kanyarodó sávban. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Tétényi úton kifelé a Bartók Béla út után a belső sávban. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. Kovács Botond, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Jó estét kívánok! A fátyol felhős időt követően éjszaka erősen megnövekszik a felhőzet, amely csak csütörtök napközben kezd el nyugat felől csökkenni. éjjel kevés helyen, csütörtökön nagyobb számban a délkeleti, keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. A délnyugati déli szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 9 és 16, csütörtök délután 20 és 25 fok között alakul. Hungaromet, Kuntár Roland.
Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Fálcán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.